Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Komjáti Károly vagyok, a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat munkatársa. Mindenekelőtt hadd köszönjem meg a meghívást. Nagy megtiszteltetés és öröm nekem, hogy a Pasaréti gyülekezetben szolgálhatok. Annál is inkább, mert a gyülekezet soraiban köszönthetek sok régi, jó ismerőst, barátot, testvért az Úr Jézusban. Az előadást egy rövid imádsággal szeretném kezdeni, csendesedjünk el az Úr előtt. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem kell az életünket egyedül élnünk. Köszönjük, hogy házasságra teremtettél bennünket. Köszönjük neked a párunkat, köszönjük mindazt a sok örömöt, amelyet rajta keresztül tőled kapunk. De köszönjük a próbákat és a nehézségeket is, mert mi hisszük, hogy ezek által is erősítesz bennünket. Kérünk téged, Urunk, legyél közöttünk ma is, add, hogy megérthessük a te igazi üzenetedet a házassággal kapcsolatban. Te legyél az, aki irányítod szavainkat és gondolatainkat mai napon is. Ámen. Amikor megkaptam a felkérést az előadás megtartására, és immár sokatszor elgondolkodtam azon, hogy végül is a házasság miért jelent olyan sok problémát, az a gondolat jött elém, hogy a legnagyobb gond az elfogadással van. Sok problémánk van a megismeréssel és a megértéssel is, de végül is az a legrosszabb, hogy nem tudjuk igazán elfogadni egymást. Gyakran évtizedeken, vagy akár egész életünkön keresztül. Nem vállalkoznék arra a feladatra, hogy minden részletre kiterjedően elemezzem ezt a kérdést, de néhány csomópontra szeretném ma felhívni a figyelmet. Házassággondozó beszélgetések során nagyon gyakran szembesülök azzal a mondattal, hogy se vele, se nélküle. Gyakran meg is fogalmazzák szó szerint ezt a mondatot, máskor csak különböző köntösökbe burkolva találkozom ezzel a problémával, de azt hiszem, hogy ez a kettősség nagyon sok házasságot kísér, vagy talán mondhatom azt, hogy minden házasságot. Na de mi lehet e mögött tulajdonképpen? Egy szerintem szimpatikus házaspár látható a képen, persze valójában nem házasok. Most a hölgy szemszögéből fogom megpróbálni ezt a sevele se nélküle kérdést egy kicsit körüljárni. Tegyük fel azt a kérdést ennek a fiatal hölgynek, hogy mit szeret a férjében, milyen tulajdonságok azok, amikkel ő szívesen találkozik mindennapjai során férje által. Elmondja nekünk a fiatal hölgy, hogy a férje hűséges, megbízható, józan, határozott és gyakorlatias. Örül ezeknek a tulajdonságoknak. Ilyenkor, mikor rádöbben ezekre a tulajdonságokra, szívesen van a férjével, örül a házasságának. Igen, ám, de sajnos vannak kevésbé jó tulajdonságai is a férjének. Elmondja az ismerős hölgy, hogy hát nem mondható igazából, hogy kedves. Sőt, mogorva. Hazajön, leül, megeszi a vacsoráját, közben olvassa az újságot, egy szót sem szól. Miközben én szeretném neki elmondani mindazt, ami velem történt. Úgy kell nógatni, hogy beszéljen, ő meg inkább hallgat. Nem mondható különösebben romantikusnak sem. Múlt vasárnap is három romantikus filmet néztem a szobában, de egyikhez sem akart leülni velem. Képtelen vagyok egy kis romantikát kicsalni belőle, körülbelül annyi van benne, mint egy porcelán kacsában. Figyelmes. Úristen, figyelmes. Azt sem veszi észre, hogy minden héten fodrásznál vagyok, és új a frizurám. Gyengéd. Gyengédségre lenne valóban szükségem, de azt is, annak is örülnék, ha egyáltalán észrevenne, nem, hogy még gyengédséget kapjak tőle. Hát lehetne egy kicsit szenvedélyesebb is. Egy szóval, vannak jó és rossz tulajdonságai. Hogyha most belegondolunk, mindannyian tulajdonképpen egyfajta tulajdonság halmazként is felfoghatjuk mindazt, amit kapunk a párunktól. Megpróbáltam ezen a kis diagramon ábrázolni a tulajdonságokat, nem rendeltem a színekhez konkrét tulajdonságokat, mindenkinek a kedvére bízom, hogy melyik szín szimpatikus neki, és ahhoz tegye a jó tulajdonságokat. Minden esetre fölfoghatjuk egymást úgy is, hogy jó és rossz tulajdonságok halmazát kapjuk, ezzel szembesülünk minden nap. Örülünk a jó tulajdonságoknak, kevésbé örülünk a rosszaknak. Most egy kicsit később, ha találkozom ezzel a hölgyel, bizony előfordulhat, hogy nagyon elege volt a férje rossz tulajdonságaiból, és ő megismerkedett egy fiatal emberrel. Sajnos nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy a házasságok fölbomlanak. Hát próbáljunk meg ezzel a kellemetlen helyzetben is szembenézni. Találkozott egy fiatal emberrel, mint a diagram is mutatja, akinek teljesen mások a tulajdonságai. Nézzük meg, hogy ez a fiatal ember milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Vegyük sorra őket. Kedves, romantikus, figyelmes, gyengéd és szenvedélyes. Hó, csodálatos, hiszen pontosan azok a tulajdonságai, amiket nem tapasztalt meg a férjében. Nagyon jó, hát akkor nosza, váljunk el, cseréljük le a régit, jöjjön az új, kezdődhet az új házasság. Lehetséges, hogy mindenben úgy tűnik, ez a fiatalember megfelelt a felesége elvárásainak. Aztán kiderül, hogy hát az ő tulajdonságai sem tökéletesek, hiányzik belőle néhány dolog. Hűséges? Hát lehet, hogy hűséges, de én azt veszem észre, hogy megfordul a csinos nők után az utcán, szívesen flörtöl is. Megbízható? Állandóan elkésik mindenhonnan. Soha nem tud pontosan odaérkezni. Józan? A fellegekben jár. Lehet, hogy csak azért, mert ilyen művészi beállítottságú, de hát képtelen vagyok lerángatni a földre. Nem támaszom igazából. Mindig a fellegekben jár, álmodozik állandóan. Határozott? Hát egy mosógépet sem tud kiválasztani, nem hogy határozott lenne, abban is nekem kell dönteni helyette. Gyakorlatilag végképp nem mondhatnám, múltkor is nekem kellett megszerelnem a WC tartályt. De gondoljunk csak bele, akkor végül is milyen tulajdonságok hiányoznak ebből a fiatalemberből? Hát ha megfigyeltük, pontosan azok, amik az előző férjben megvoltak. Miért éppen ő akkor a párom? Szeretnék itt egy példát elmondani, inkább egy kis esetet, egy kis történetet. De mielőtt ezt megteszem, inkább egy igét hadd vetítsek ki, mert lehet, hogy ebben már valami válasz is van. Jézus a Máté 15:24-ben azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Hát lehet, hogy akkor a házasságom is egy kereszt? Hát bizony lehet. Nehézségekkel és problémákkal is szembesülnöm kell, de mindig pontosan tudjam azt, hogy ezek a nehézségek és problémák az én megerősítésemet szolgálják. Nem jelenti ez azt, hogy nem lehet attól még örömökre lenni a házasságban, de bizony feladatot is jelent, anélkül képtelenség megoldani. Tehát miért éppen ő a párom? Úgy tudom, hogy ma még egy csodálatos élményben lesz részünk, csodálatos zongora játékot hallhatunk. Hát most hadd hozzak ide példaként egy nagyon ismert magyar zongora művészt. Állítólag vele történt meg az, nem mondom a nevét szándékosan, hogy egy adott futamot nagyon nehezen tudott megtanulni, és állandóan játszotta. Folyamatosan egymás után 77-szer a szomszédja egyszer csak megelégelte, bekopogott hozzá, és megkérdezte, hogy na de művész úr, játszol már valamit, képtelen mást játszani, ezt az egyet tudja? Azt a választ kapta, hogy pontosan ezt nem tudom, azért gyakorlom. Hát miért éppen ő a párom? A páromnak vannak jó tulajdonságai is. Nagyon könnyű és nagyon kellemes dolog a jó tulajdonságaival együtt élni. Ezzel szemben sokkal nehezebb a rossz tulajdonságait elfogadni, azokkal együtt élni. Pedig éppen ezek a rossz tulajdonságok lehetnek azok, amelyek meg kell tanulnunk nekünk együtt élnünk, és ezek a rossz tulajdonságok alakítanak ki bennünk olyan tulajdonságokat, amelyeket Isten elvár tőlünk. Talán ez is egy válasz arra, hogy miért éppen ő a párom. De nézzük, hogy Istennek mi a szándéka a családdal, a házassággal. Mi az ő akarata? Néhány dolgot igyekeztem ide összegyűjteni. Fejleszti a személyiségünket éppen a házasságunkon keresztül. Hát mi az a terület, ahol jobban gyakorolhatjuk a megértést, a türelmet, az önmegtagadást, mint éppen a házasságunkban. A szeretet, a gondoskodás, a felelősségvállalás és a feltétel nélküli elfogadás mind olyan tulajdonságok, amelyek nélkül egyszerűen képtelenség harmonikus házasságot fenntartani. Éppen a társunk az, akinek a tulajdonságai által kialakulhatnak bennünk ezek a jó tulajdonságok, mint a megértés, a türelem. Az ő rossz tulajdonságaival szemben kell elsősorban türelmeseknek lennünk. Tehát Isten csiszol bennünket, fejleszt bennünket, formál bennünket a társunk által is. A családunknak, a gyermekeinknek biztonságos és szeretetteljes hátteret kell nyújtania a házasságunknak Isten szándéka szerint. A gyerekek akkor érzik biztonságban magukat, hogyha tőlünk azt látják, hogy egymással szeretetben és harmonikus kapcsolatban élünk. A gyerek, hogyha veszekedést lát, vitát, akkor megtámadva érzi magát, hiszen azok az emberek ordítoznak, veszekednek és okoznak gondot neki, akiktől az élete függ. Tehát a gyermek és a család számára nagyon fontos a biztonságos háttér, tehát a házasságunk harmóniája. A házaspár közötti szeretett kapcsolat az, amely Istent tükrözi a világ számára. Keresztény házasságoknak úgy kellene működnie, hogy a világ azt lássa, hogy ezek az emberek szeretik egymást, Istentől kapják azt a szeretetet, ezáltal is Isten felé kellene nekünk keresztény házaspároknak a többi embert irányítani. Azt mondja a Galata 5.13, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ez a szó, hogy szeretet még többször elő fog ma fordulni, de gondolom, hogy nem véletlen ez, hiszen hogyha nagyon össze szeretnénk sűríteni a Biblia üzenetét, akkor talán ebben az egy szóban lehetne leginkább összesűríteni. A szeretet kapcsolatot egy kicsit próbáljuk meg elemezni. Hát egyrészt feltétel nélküli önátadást jelent. A Filippi levélben ez áll, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Át tudom-e adni magamat teljesen? Alá tudom-e rendelni az én igényeimet a te igényeidnek, a te szükségleteidnek? Képes vagyok-e inkább a te programaidat elfogadni, mint hogy a sajátjaimat helyezzem előtérbe? Gyakran ezzel is szembesülünk. A szeretet kapcsolat ugyanakkor feltétel nélküli elfogadás. Vagyis el kellene fogadnunk egymást komplex egyénként, jó és rossz tulajdonságaival együtt. Hát ugye már az előbb erről szó volt, hogy a jó tulajdonságokat könnyű elfogadni, a rosszakat azonban annál nehezebb. Pedig ezt várja tőlünk Isten, a szeretet kapcsolat az egy egész emberrel kapcsolatban áll fenn, nem csak a jó tulajdonságaival kapcsolatban. 1 Péter 3.7, a szeretet mellett egy másik szó emelkedik ki belőle, a tisztelet, így szól az ige, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Tehát egyrészt kicsit halványabban, de a megértés szót emeltem ki, másrészt a tiszteletet, nem véletlenül, rövidesen erre még vissza fogok térni. A másik fontos szó, ami ismét előkerül a szeretet az Efézusi levélből, hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Kicsit lejjebb ugyanebben a levélben, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Szeretet és tisztelet. Ez a két szó emelkedik ki többször is ezekből az igékből. Nem véletlenül, mert itt két olyan fontos alapszükségletről van szó, amelyek nélkül az ember nem tud élni, és a házasságban is ennek a két fontos alapszükségletnek meg kellene valósulnia. Sajátosan emberi társas alapszükségletekről van szó. Nézzük akkor, hogy a szeretet és a tisztelet az hogyan tud megjelenni a házasságunkban. Szeretet utáni vágy, biztonság utáni vágy. Ez a kettő nagyon szorosan összekötődik. Akkor érzem biztonságban magamat, hogyha szeretetet kapok elsősorban attól az embertől, akivel összekötöttem az életemet. A biztonságomban érzem megtámadva magamat akkor, hogyha nem érzem az ő szeretetét. A másik nagyon fontos alapszükséglet, mint az előbbi kiemelésben is látszott, a tisztelet, ez a fontossággal van kapcsolatban. Fontosnak szeretném érezni magamat, szeretném azt érezni, hogy valakinek a számára fontos vagyok, szeretetet és tiszteletet, biztonságot és fontosságot kell kapnom. Itt szeretném elmondani, hogy a szeretet és tisztelet iránt, a biztonság és fontosság iránti vágyunk is minden emberre egyformán jellemző, ugyanakkor vannak nemi eltérések ebben a két dologban, súlyponti tekintetben. Tehát a férfiak és nők másképp súlyozzák ezt a két kérdéskört. A nők számára, bár mindkettő nagyon fontos, a szeretet is és a tisztelet is, a nők elsősorban a szeretetet kívánják a férjüktől megkapni, és csak azután következik a tisztelet. A férfiaknál ez egy kicsit más, a férfiak inkább a tiszteletet helyezik előtérbe, és csak ezután következik a szeretet. Bár még egyszer hangsúlyozom, hogy mindkettő rendkívül fontos alapszükséglet férfiak és nők számára egyaránt. Egy férfi nagyon elvárja azt a feleségétől, hogy az ő teljesítményét becsülje meg, tisztelje, az asszony pedig a férj szeretetét érzi nélkülözhetetlennek ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Mindenki számára ismerős ige, János 13.34, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. No hát ezt most elemezgethetjük egy darabig, hogy képesek vagyunk-e úgy szeretni, ahogy Isten. Hát a válasz pedig nagyon egyszerű, hogy nem vagyunk képesek, de mégis meg kell próbálnunk. Mindaz benne van ebben az igében, amiről eddig szóltam, az önátadás, a párunk elfogadása, az alázat, az önmegtagadás, a szeretet, a tisztelet, hiszen Isten így szeret bennünket. Tudatnom és éreznem kell a párommal, hogy szeretem őt és tisztelem őt, mert ő akkor érzi biztonságban, és akkor érzi fontosnak saját magát. Na jó, de hát akkor a hétköznapokban hogyan tudjam én éreztetni vele megfelelő módon a szeretetemet és a tiszteletemet? Gondolom sokan ismerjük Gary Chapmant, illetve az ő könyveit. Chapman a szeretet közlés 5 nyelvét különbözteti meg, 5 olyan módot, amellyel érzékeltetni tudjuk a párunkkal a szeretetünket, hozzáteszem a tiszteletünket is, bár itt ő elsősorban a szeretetről beszél. Most próbáljuk meg megnézni, hogy melyek ezek a módok, hétköznap is hogyan tudjuk egymással közölni a szeretetünket. Szeretlek téged. Szavakkal. Hát mi férfiak azt hiszem, hogy itt rögtön el is szégyelhetjük magunkat, hiszen a feleségünk elsősorban azt a szót szeretné minden nap hallani tőlünk, hogy szeretlek. Hát nem tudom, hogy ki hányszor ejti ki egy évben ezt a szót, biztos, hogy nem annyiszor, ahányszor a feleségünk szeretné. Tehát szavakkal feltétlenül tudatnunk kell az asszonnyal a szeretetünket, hiszen ezt elvárja tőlünk. Mi sokkal inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy valami másik módszert keressünk, például ezt tettekkel, hiszen megjavítottam a mosógépet. Hát bizonyára ez is fontos, de hogyha most megkérdezném itt a kedves hölgyeket, hogy melyiket választanák a szeretett nyelvek közül, a mosógép javítást, vagy azt a szót, hogy szeretlek, hát nem tudom, milyen választ kapnánk. Minden esetre azért ez is benne lehet a szeretett nyelvek között, hiszen mi van akkor, hogyha mondjuk a kedvenc kis rádiódat javítom meg, amellyel kinn a kertben kapálás közben mindig foglalkozol, és csak utána javítom meg mondjuk az én fúrógépemet. Ez is egyfajta szeretett nyelv tehát. A tettek után ajándékozással is éreztetnünk lehet és kell párunkkal a szeretetünket. Nem csak arról van szó, hogy egy évben egyszer születésnapján, vagy esetleg kétszer a házasság évfordulónkon, karácsonykor netán ajándékot kap tőlem, hanem esetleg valami apró ajándékkal a mindennapjainkban is meg lehetne örvendeztetni egymást. Ismerek olyan házas párt, ahol a férj olyan munkakörben dolgozik, hogy sokat utazik, állandóan kicsomagol, becsomagol, és hát elég harmonikusan kialakult a feleségével az a szokás, hogy Előző este a felesége is becsomagol neki a bőröngyébe, a férj ezt már megszokta, látja, hogy az asszony gondosan csomagol, talán kényelemből is hagyja, hogy ő tegye. Ez egy remek lehetőség az asszonynak arra, hogy apró kis ajándékokat elrejtsen a csomagban, így aztán, amikor a férj megérkezik munkája során egy távolabbi városba, és kicsomagol, egyszer csak találott egy kis darab csokoládét, egy szívalakú kis kartondarabot, ráírva, hogy szeretlek. Nagyon fontos dolog ez két oldalról is. Egyrészt jól esik a férjnek nyilván, hiszen egy kicsit elvitte magával a feleségét is, vagy az ő szeretetét. Ugyanakkor nem árt tudnia ennek a férjnek, hogy a felesége nagyon valószínűleg azért teszi be ezeket az apró kis meglepetéseket, mert ő is szeretne hasonló kellemes dolgokban részesülni. Nem biztos, hogy megadjuk elégszer, tehát az ajándékot a párunk számára, ami pedig fontos lehet. Érintés. Az érintés egy rendkívül bizalmas dolog, és a házas pár életében nélkülözhetetlen. A mai előadásom nem érinti a szexualitást, itt nem csak szexuális érintésről van szó, de nem árt tudnunk, hogy az érintések a hölgyek számára rendkívül fontosak, fontosabbak, mint a férfiak számára, és elsősorban a szexmentes érintésekről beszélek most, tehát érintse meg a kezét, a háta közepét, amikor mosogat, ha elhaladtam mögötte, ezzel biztonságban és szeretetben érzi magát, anélkül, hogy hátsó gondolataim lennének ezzel kapcsolatban. Az ötödik lehetőség a szeretet közlésben az odaszánt idő. Hát a mai világ azt hiszem ezt támogatja a legkevésbé, hiszen ma olyan mennyiségű feladattal kell szembenéznünk, hogy a házas felek gyakran alig találkoznak, ritkán látják egymást, pedig az odaszánt idő rendkívül fontos a szeretet közlésben. Sokan úgy gondolják, odaszánt idő az, hogy ketten együtt ülünk a tévé előtt és nézünk egy filmet. Mind a ketten ugyanabba az irányba, a képernyőre meredve. Hát ez nem odaszánt idő. Odaszánt időről csak akkor beszélhetek, hogyha párommal szemben ülve egyedül vele foglalkozom, őrá szánom az időmet, és nem pedig bármilyen más tevékenységre. Láthatunk tehát itt öt szeretett közlési nyelvet. Úgy gondolom mindegyik nagyon fontos. A házas felek megtehetik azt, hogy súlyozzák ezeket, és el is mondják egymásnak, hogy nekem melyik a legjobb, milyen sorrendben, melyik a legfontosabb, melyik kevésbé. Gondolom mindegyikre szükség van, de teljesen eltérőek lehetnek az arányok ezekkel kapcsolatosan. Az udvarlási időszakban az imént jelzett tulajdonság halmazaink közül szeretjük kiemelni a jó tulajdonságainkat. Azt akarjuk, hogy a jó tulajdonságaimat ismerd meg, így tudok közel kerülni hozzád. Igyekszünk elfedni a rossz vagy kellemetlen tulajdonságainkat, de egyszer csak hurrá, sikert értünk el, itt az esküvő napja, sikerült becserkésztünk a vadat. Megvan a házasság, de a problémák csak ezután kezdődnek, mert hosszú időn keresztül nem lehet alakoskodni. Előbb-utóbb előkerülnek, felszínre törnek a rossz tulajdonságok is, bármennyire is szeretnénk hosszú ideig ezeket elfedni. Ekkor merül aztán föl a kérdés, hogy hogyan tudunk egymás rossz tulajdonságaival együtt élni. A házasságban ugyanis benyújtjuk ezüst tálcán az igényeinket a házastársunk felé. Az igényeink, fölfoghatjuk úgy is az igényeinket, hogy szükségletekből és igényekből állnak össze, illetve a követeléseink, az elvárásaink a párunkkal szemben. Nézzük meg például, hogy egy férfi milyen elvárásokat támaszt a feleségével szemben. Hát először is legyen jó takarítónő, legyen a lakás állandóan tiszta, vegye le a vállamról a gyerekekkel kapcsolatos problémákat, mindig álljon készen az én számomra, bármit szeretnék tőle, akkor mindent tegyen félre, és én legyek az első. Helyeselje minden tervemet, hiszen nem érzem magam fontosnak, nem érzem az ő tiszteletét, hogyha az én cselekedeteimet, az én teljesítményeimet nem becsüli eléggé, nem néz én rám föl csodálattal. Tehát itt előjön az, hogy a férfiak ugye a tiszteletet helyezik elsősorban előtérbe, inkább azt várják el, és csak második sorban a szeretetet. A javaslataimat fogadja el kritika nélkül. Nem szeretem, hogy állandóan kritizál. Én itt kitalálom nagy nehezen a remek dolgaimat, és nem becsüli eléggé. Testi szükségleteimet is haladéktalanul elégítse ki, bármiről is van szó. Egy szóval legyen egy földre szállt angyal. De hát azért a nőket se hagyjuk ki, a nőknek is vannak igényeik a férfiakkal kapcsolatosan. Legyen gyengéd, állandóan osztatlan figyelemmel én rám figyeljen. Gondolom nem kell senkinek felhívni a figyelmét arra a két érdekességre ott a férfiak hátán. Tehát tegye meg, amit én elvárok tőle, de nem elég az, hogy tegye meg, hanem akkor és úgy tegye meg, amikor én mondom. Tehát jó, hogyha a hátán ott van az a felhúzó, és pontosan akkor csinálja, amikor én szeretném. Legyen figyelmes. Ne csak egy évben egyszer kapjak tőle virágcsokrot, akkor sem csak azért, mert a temető mellett jött el, és meglátta, hogy van ott virág. Ossza a romantika iránti vágyakozásomat. Egy romantikus séta a tenger, vagy Magyarországon mondjuk a Balaton, a folyó partján. Nem értem, hogy az ő számára miért nem olyan fontos, mint nekem. A legjobbak most következnek. Nőkre jellemző az a gondolat, hogy olvassa ki a szememből a kívánságaimat. A nők szeretik próbára tenni a férjüket, hiszen ha szeret, akkor kiolvassa a szememből, hogy mit akarok. Annak idején meg is ígérte, hogy lehozza a csillagokat is, de még fényképen se láttam tőle ilyet. Szóval olvassa ki a kívánságaimat a szememből, mert különben nem szeret. Sőt, van egy másik hasonlóan aranyos is, akkor is értsen meg, amikor én sem értem saját magamat. Ha ez nem így van, akkor miért mentem férhez hozzá? De akkor el tudnám magamnak is magyarázni, hogy mik ezek a gondok én benne, miket érzek, mikre gondolok. Tehát férfiak és nők, egyaránt elvárásokat, igényeket támasztunk a társunkkal szemben, úgy is mondhatom, hogy bezárjuk egymást elvárásaink börtönébe. Elvárjuk, hogy megtegye mindazt, amire szükségünk van. Ebből a börtönből nagyon nehéz kiszabadulni. Ilyenkor szokták azt mondani, elnézést a hasonlatért, ha valakit ezzel esetleg bántanék, hogy a nő olyan, mint egy olimpiai érem. Évekig küzdök érte, aztán egész életemen át a nyakamon lóg. Tehát nekem támasztja az igényeit, elégítsem ki. Természetesen a férfiak sem különbek ebből a szempontból, mint ebből a példából már gondolom kiderült. Tehát az elvárásaink tulajdonképpen szükségletekből és igényekből tevődnek össze. Most segítséget fogok kérni itt minden jelenlévőtől. Az előbb láthattuk már az elvárások börtönének rácsát, hát most nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a rácsot. Felhívnám a figyelmet a hegesztési varratokra. Fehér és fekete hegesztési varratok találhatók a rácsok találkozásánál. A feketék jelentik a szükségleteket, a fehérek az igényeket. Kérem, hogy valaki mondja meg nekem, hány feketét lát itt közötte. Senkitől nem kapok segítséget, nem igazán értem, hogy miért van ez. Minden esetre, ha nagyon közelről megvizsgáljuk az elvárásainkat, ha közelebb megyünk, akkor az elvárások nagy részéről kiderül, hogy azok bizony nem szükségletek, hanem igények. Nem mindegy, hogy igényeket vagy szükségleteket támasztok-e. Jönnek is a konfliktusok egymás után. A szükségleteimet nem töltötte be, nem adja meg, ami jár nekem. Belső konfliktusom is keletkezik, Kurt Lewin szavai szerint veszélybe kerül személyes szabadságom. Ő a fontosabb, vagy az én szabadságom? A kapcsolatunk a fontosabb, vagy hogy én mindent megtehessek? A férfiak és nők gondolkodásában jókora eltérések vannak, erre ki fogok térni még a mai előadásban. Minden esetre a megértés hiánya nagyon sok problémát okoz, nem véletlenül vettem be az előadásba és a címébe is a megértés szót. A rosszul betöltött szerepek. Akár akarjuk, akár nem, tudomásul kell vennünk azt, hogy Isten férfi és női szerepeket teremtett. Hát ez egy külön előadás témája tulajdonképpen, itt nem arról van szó, hogy kimosogasson el, hanem a családon belüli szerepekről, a férfit felelős vezetővé, az asszonyt pedig segítő társá teremtette Isten. A rossz kommunikáció is rengeteg gondot jelenthet, többek között amiért nem értjük igazából egymás gondolkodását, ezért gyakran rosszul is kommunikálunk, félreértjük a másikat. Mindannyiunkban gyakran ott van az empátia, vagy a kompromisszumkészség hiánya, az áldozatvállalás elutasítása, vagy eltérő célok, vágyak elképzelése. Természetesen még nagyon sok más oka is van a konfliktusoknak, de én most csak ezt a néhányat emeltem ki. A lényeg az, hogy bármelyiket is vesszük, a háttérben mindig egy közös ok van. Az Istennel való szembefordulás, a szeretet hiánya és az önzés. Nem vállaljuk el azt, amit Isten ránk szabott, nem akarjuk elfogadni annak az embernek a tulajdonságait, személyiségét, akit Istentől párként kaptunk. Egy szóval szembefordulunk Istennel, az önzésünk kerekedik fölül, nem vagyunk képesek bizony arra a szeretetre, amiről az imént ugye az Úr igéjében azt olvastuk, hogy úgy, ahogy én, úgy szeressetek ti is. Nem vagyunk erre képesek. Szembesülnünk kell a valódi szeretet hiányával és az önzéssel, saját magunkban kell mindezt felismernünk. A háttérben tehát ez húzódik meg mindig a konfliktusok során. Nincs a világon egyetlen olyan nő vagy férfi, aki minden elvárásodnak megfelelne. Nincs olyan tulajdonság halmaz, amely csak jó tulajdonságokat tartalmazna. Lecserélheted a párodat 77-szer, akkor sem fogod azt megtalálni, amit kerestél. Sőt, egyre rosszabb lesz csak minden egyes házasság során. Tehát nincs a világon olyan nő vagy férfi, aki minden elvárásodnak megfelelne. Ezzel szembe kell nézni. Az Istentől kapott párod az, akitől valódi szeretetet és tiszteletet kapsz, minden más csupán illúzió. Sok mindent meg lehet kapni pénzért, az élet kényelmességét meg lehet kapni pénzért, lehet luxusszállodákba menni, luxusautón járni, sok mindent lehet, szolgáltatás szinte mindenre létezik, de valódi szeretetet és tiszteletet nem lehet pénzért megvásárolni. Le kell számolnunk valamivel saját magunkban. Minden emberben él valamilyen kép arról, hogy milyen lenne az igazi pár. Számomra legjobban elfogadható valaki. Elsősorban a párkeresési időszakban sokat forgatja magában az ember ezt a gondolatot. Nem biztos, hogy tudatosan, lehet, hogy tudat alatt. Minden esetre meglát valakit, aki külső tulajdonságait tekintve pontosan olyan, mint az ő benne élő álomkép, akkor hurrá, magában fölkiált. Biztos a belső tulajdonságai is olyanok, mint ami én bennem él. Csupán azért, mert a külseje olyan. Tehát kivetítjük a párunkra a tulajdonságokat, és ezután az elvárásaink is megnőnek. Aztán szembesülünk azzal, hogy hát mégsem olyan. Tehát nincsen a világon senki, aki teljesen megfelelne, nem is ez a célja a házasságunk. Ha azt akarjuk, hogy a házasságunkat igazából rendbe tudjuk tenni, akkor ettől az álomképtől el kellene válnunk. Hármasban nem élhetünk házas életet, helyezzük valódi alapokra a párunkat, ne azzal az álomképpel hasonlítsuk össze, ami bennünk él, és amit mi saját magunknak létrehoztunk, hanem valódi életet próbáljunk élni, elfogadással, megértéssel. Tehát ne egymástól váljunk el, hanem az álomképeinktől, ahhoz, hogy valódi lehessen a házasságunk. Na jó, de miért ilyen, amikor olyan nehéz elviselni a tulajdonságait? Hát egy oldalról megpróbálnám majd kicsit megvizsgálni ezt a kérdést, hogy miért is ilyen. Márkó Disztort Miért várjak című egyébként fiataloknak szóló és az ifjúkori szexualitással kapcsolatos könyve az, amiből most idézek. Ez a mondat azonban úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy eléggé általános. A nő olyan, mint egy idegen ország, amelynek a szokásait, politikáját és nyelvét egy férfi, még ha fiatalon érkezett is ide, sohasem tudja igazán megérteni. Tehát a megértéssel, egymás megismerésével sok gondunk van, ez is nehezíti az elfogadást. Egy nagyon híres másik embernek az idézete fog most következni, gondolom mindenki ismeri Sigmund Freud, az ismert pszichológus nevét, aki azt írta, a nagy kérdés, amelyre a női lélek 30 évnyi kutatása ellenére sem találta meg a választ, a következő, mit akar a nő? Valószínű, hogy Freud nem eléggé tanulmányozta a Bibliát, abban ugyanis én megkísérelném most, hogy az egyik mondat kiemelésével választ adjunk erre a kérdésre. Azzal ugyanis Mózes első könyvében ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő, segítő társat. Van egy olyan világi mondás is, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy gondoskodó nő, egy gondoskodó feleség. Miről van tehát szó? Akár tetszik nekünk, akár nem, valóban Isten segítő társnak teremtette a nőt. Egy igazán jó segítő társ pedig, legalábbis gyakran, mit akar, amit a férje. Nem azt mondom ezzel, hogy mindenről mondjon le a férjért, de megfelelően támogatnia kell a férjét. Azt hiszem, hogy Freud ezt ismerhette volna, ezt a mondatot, és talán jobban rájött volna, hogy mit akar a nő. Most szeretném néhány percen keresztül a férfiak és nők gondolkodása közötti különbséget egy kicsit megvilágítani. Ez nagyon fontos lehet az, hogy igazából megértsük, hogy a másik miért olyan. Hiszen azon túlmenően, hogy vannak személyes, egyéni eltérések a gondolkodásban, vannak nemektől függő gondolkodási eltérések is. Mark Ganger bizonyos mondatait szeretném segítségül hívni. Ő egy szerintem rendkívül humoros amerikai előadó, evangelizátor is egyébként. Szerintem egy nagyon szellemes hasonlatot használ, szeretném ezt most én kölcsön kérni tőle. Először tehát a férfiak gondolkodását nézzük meg. Az imént már láttuk ezt a fiatal embert, szimpatikusan mosolyog. Próbáljunk meg egy kicsit belenézni, mit találunk a fejében. Hát eddig gondolom, amit vártunk, az látható. Ha még közelebb megyünk, akkor azonban valami érdekességet fogunk felfedezni. Lehet, hogy a kép nem mutatja rögtön elég egyértelműen, ezek fiókok. Ganger ugyanis inkább a dobozok hasonlatot használja, de én szívesebben szeretem a fiókok hasonlatot használni. Miről van itt szó? Mi férfiak úgy gondolkodunk, hogy egymástól szeretjük elkülöníteni a különböző dolgokat, bezárni egy-egy fiókba vagy egy-egy dobozba, és amikor azon a területen valami probléma adódik, akkor ezt a fiókot kihúzzuk, megnézzük a benne elhelyezett dolgokat, és ha úgy látjuk, hogy nincs rendben, akkor rendbe rakjuk. Tehát szeretjük elkülöníteni egymástól a problémákat. Külön dobozunk van az autó számára, külön dobozunk van a feleségünk számára, külön dobozunk van a hobbink számára, és sorolhatnám órákon keresztül, hogy kinek az életét mi mindent teszi ki, mindent egy-egy külön dobozba zárunk bele. Nem szeretjük, hogyha összekeverednek a tartalmak. Az egyik dobozból nem pakolunk át a másikba. Ez megkönnyíti azt, hogy hatékonyabban tudjunk operálni ott, ahol éppen operációra van szükség. Nehézségeket is okoz persze ez a kérdés néha, de hát mi férfiak már csak ilyenek vagyunk. Mindenre van tehát külön dobozunk, külön fiókunk, amik egymástól jól elkülöníthetőek. Mondatokba foglalva, a férfiak racionálisan, tényszerűen szeretnek gondolkodni, elhatárolják, elválasztják tehát egymástól, önmagukban vizsgálják a dolgokat. Muszáj itt elmondanom egy mondatot, bizony ez gyakran abban is megnyilvánul, hogy férfiak könnyebben kezdenek más nőkkel kapcsolatot, mert teljesen külön választják a házasságuktól a másik nővel való kapcsolatukat. Tehát van rossz oldala is ennek a fajta gondolkodásnak, de a tisztánlátás miatt ezt el kellett mondanom. A férfiak szeretik a hatékonyságot, a hatalmat és a sikert. Itt hatalom alatt nem okvetlenül politikai hatalomra kell gondolni, hanem a jelenségek fölötti hatalmat. Tehát azt, hogy meg tudjam oldani a gondokat, a problémákat, legyen hatalmam a folyamatok fölött. Tudjam befolyásolni az életem körülményeit. Persze vannak, akiknek tényleges hatalomra is szükségük van. A férfinak rendkívül fontos a siker, akkor látja magát a helyén, hogyha sikeresen tudja az élethelyzeteket kezelni. Röviden meghallgat és megoldást kínál. Amikor a feleségünk odajön hozzánk, és elmondja a gondjait, hajlamosak vagyunk arra, hogy odafigyelünk, pikpak egy pillanat alatt látjuk a megoldást, ez a megoldás, csináld ezt. Azt gondoljuk, hogy ezzel megoldottuk, pedig a feleségünk egyáltalán nem azért jött oda hozzánk, hogy a megoldást kínáljuk neki, hanem arra van szüksége, hogy együtt érezzünk. És nem örül annak a válasznak, hogy együttérzésre ott vannak a barátnőid. Ez nyilván nem használ a házasságunknak. A férfiak úgy gondolkodnak, hogy körülöttük minden működjön hibátlanul. Amíg működik, nem kell hozzányúlni, nincs mit megjavítani. Működik, oké, rendben van. A konfliktusok, stresszes helyzetek feldolgozásánál is nagyon eltér a két nem. Nézzük meg a férfiak gondolkodását ezen a téren is. Lényegre törően szeretünk. Fogalmazni nem szeretjük a sok beszédet, pedig a feleségünk pont azt szeretné, hogyha sokat tudna velünk beszélgetni. Tehát már is találtunk olyan nehézséget, ami nagy eltérés a két nem gondolkodása között, és ami bizony problémákhoz vezet. A férfiak hajlamosak a barlang lakó remete életmódjára. Ha bármiféle gondom, problémám van, behúzódom, úgymond a belső szobámba, ez lehet a műhelyem, lehet a garázs, lehet a hobbim is, minden esetre félre vonulok, és ott próbálom megoldani a problémákat. Ilyenkor a feleségem azt gondolja, hogy vele van bajom. Egyszerűen azért, mert ő másképp gondolkodik. Mi férfiak így szeretjük elvonulva megoldani a nehézségeinket. Ugyanis a fejünkben, a fiókjaink között van egy fiók, amelyik furcsa tartalmat hordoz, nincs benne semmi az égvilágon. Totál üres. Amikor nagy gondunk akad, akkor visszavonulunk ebbe a fiókba, behúzódunk, és ott akarjuk megoldani a problémánkat. Ha ilyenkor ránk kapcsolnának egy EEG gépet, akkor sima vonal. Nem látszana semmi. Nem gondolok semmire. Ez az üres képzeletbeli fiók, gondolkodási fiók biztosítja azt a számomra, hogy ki tudjam üríteni a fejemből azt a sok nehézséget, amit meg kell oldanom, és ami miatt én félrevonultam. Hogy ez még milyen problémákhoz vezet, ezt majd mindjárt a női gondolkodás elemzésénél fogjuk meglátni házassági szempontból. Tehát a stresszes helyzetben bevonulok abba az üres fiókomba. Nézzük akkor most a nők gondolkodását. Kicsit menjünk közelebbről megnézve ezt a hölgyet is. Hasonlóképpen látjuk, hogy megfelelő az ábra, amit közelebb hatolva látunk, de ha még beljebb megyünk, akkor itt is érdekességet fogunk látni. Rangert idézem megint. Egy hatalmas elektromos kábel húzal gombolyag. Teljesen összekuszálódott gombolyag. Az érdekesség az, hogy ezekben a kábelekben állandóan folyik az áram, állandóan folyik az információ. Nincsen szünet. Minden kapcsolatban áll mindennel. A manikűrös kapcsolatban áll a hentessel, a gyerek tanára az autómosóval, a számítógép a konyhai kuktafazékkal, minden mindennel kapcsolatban áll. És mindegyikben állandóan folyik az áram. És ennek az áramnak van egy nagyon érdekes áramforrása, ez pedig az érzelem. Tehát valamennyi kábelt ez az áramforrás látja el. Na most mi van akkor, hogyha a férfi behúzódik az üres fiókjába? Megpróbálja megoldani a gondjait, miközben a felesége egész nap várta haza, mert ő meg beszélgetni szeretne, az ő számára ugyanis a beszélgetés jelenti a konfliktus feloldását, azt, hogy elmondhatja, milyen probléma történt velem. A férj tehát elhúzódott félre, ott ül a belső üres fiókjában, és akkor odalép hozzá a felesége, és megkérdezi, hogy mire gondolsz. Az égvilágon semmire. Olyan nincs, hogy semmire. Valamire mindenképp gondolsz. Hiszen látjuk, nincs szünet, a nő gondolkodásában nincs. De én nem gondolok semmire. Na már is készen van a konfliktus helyzet. Már is észreveszi a feleség azt, hogy van egy hely, ahová nem engedett be. De miért nem enged be abba a fiókba? Elárulom azért, mert ha beengedném, akkor az nem lenne attól kezdve üres. De a feleség akkor mit csinál? Odalép, Ide egy kis függöny, ide egy édes kis asztal, ide egy szőnyeg, már tele van a szoba. Már nem üres a fiókkal, már nem tudok oda visszavonni. Tehát látjuk, hogy a gondolkodásbeli különbségek bizony gyakran mindennapi problémákat okoznak. Mert a nők gondolkodási struktúrája következőképpen épülnek fel. Szubjektívebbek, ugye az érzelem az elektromos kábeleknek a meghajtója, az érzelmi oldal, a személyes nézőpont érdekli a nőket elsősorban. Nem igazán az érdekli, hogy mi a konkrét esemény, hanem ennek az érzelmi vonzata érdekli elsősorban az asszonyokat. Segítőtárs, Isten teremtése alapján az asszony, természetesen benne van, hogy segíteni, gondoskodni akar, tehát házi javító bizottságot képez, természetesen kit kell megjavítani, hát a férjét. Ő van kéznél, és hát ő benne fedezi fel leginkább a javítani valókat. Úgy gondolja, hogy gondoskodik a férjéről, a férje azonban úgy érzi, hogy irányítani akarja őt, meg akarja mondani, hogy mit csináljak. Tudom én azt magamtól is, ne akard nekem ezt megmondani. Pedig a feleségnek nem ez volt a szándéka, csupán segít, mert Istentől ezt a parancsot kapta. Gondoskodni akar, segíteni akar. A nő lényéből az adódik tehát, hogy javítani akar a dolgokon, és az ő számára a tanács és a konstruktív kritika az a szeretettel egyenlő. Így tölti be a szeretetet, amit a férje iránt Isten feladatul szabott neki. A nők szeretnek körülírtan fogalmazni. Megint tele van a szemetes vödör. Férfi ezt tudomásul veszi, mint konkrétumot, jó rendben van, tele van, és megy ki a műhelybe, csinálja a polcot. Pedig a felesége nem ezt akarta mondani, hanem azt, hogy valakinek le kellene vinni a szemetet. Ilyenkor szoktam magam valakinek érezni. Na, ne ugorjunk kettőt. Az asszony kommunikatív, beszédes, információt megosztó. Tehát az asszony számára a problémák megoldása elsősorban a kommunikációban nyilvánul meg. A stresszes helyzeteket el akarja mondani, kimondja magából, ettől idegenné válik, tehát a testéből kívülre kerül. Az asszony megkönnyebbül ettől, tehát stressz esetén ugye kibeszéli magából a problémákat. Miután a férfiak és a nők napi szóigénye nagyon eltérő, körülbelül kétszer annyi szót szeretné egy asszony kimondani, mint egy férfinak, ami a szó kimondási szükséglete, ez is nagy gondokat okoz, különösen akkor, ha ritkán találkoznak, és mikor a férfi éppen hallgatni szeretne, mert egész nap elhasználta a szókészletét, az asszony éppen akkor szeretné megbeszélni a napi problémákat. Nehéz összehangolni, de hát meg kell próbálni valamilyen módon, ahhoz, hogy a házasságunk rendben működjön. Hát itt van egy házas pár, fölfoghatjuk úgy is tehát a házasságunkat, hogy teher a másik, de hát úgy gondolom, hogy ez a házas pár, ez most biblikus. Egyet értünk? Be tudom bizonyítani. Egymásnak terhét hordozzátok. Így töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát végül is lehet, hogy tehernek érezzük a házasságunkat gyakran, teher számunkra, a rossz tulajdonságaival együtt élni, azonban legyünk azzal tisztában, hogy Isten ezek által a nehézségek által farag, fejleszt bennünket, hogy alkalmasakká váljunk az ő országára valójában. Vagyis mit tehetek? Remélem a mai előadás is egy kicsit segített megérteni a másik nemet, ha pedig már jobban értem, könnyebben megy az elfogadás is, fogadjam tehát el páromat rossz tulajdonságaival együtt, hiszen Istentől ajándékba kaptam őt. Nehéz? Lehet, hogy nehéz. Akkor vigyem Isten elé a csalódottságomat, a bánatomat, a haragomat, a csüggedésemet. Tudjam azt, hogy neki, a páromnak ugyanannyi oka van a bánatra, a csalódásra, a csüggedésre, mint nekem. Neki is ugyanannyi nehéz az én rossz tulajdonságaimmal együtt élnie. Fogadjam el a páromat minden tulajdonságával együtt olyannak, amilyen valójában. Dobjam el az álomképeimet, és ne a házasságon felbontásán gondolkodjak. Éppen őt kaptam Istentől azért, mert az ő tulajdonságai által tudok én fejlődni. Bocsássam meg a társamnak azt, hogy nem az, akinek én elképzeltem. Isten is azt mondja, több helyen egyébként, de itt most az Efézus 4-et idézve, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Nem tudom, de gondolom, hogy Feri bátyám is fog erről délután beszélni, hogy a megbocsátás milyen az Isten szerinti megbocsátás, de tudnunk kell, hogy az nem feltételekhez kötött, előre készen van, és Isten nem emlegeti, nem hánytorgatja fel. Ehhez hasonló módon kell nekünk is megbocsátanunk a párunknak, különösen, ha tudjuk, hogy igazából az az ő bűne, hogy a mi elképzeléseinktől tér el. A mi elképzeléseinkben volt a hiba. Tehát nem kell kiérdemelni Isten megbocsátását, előre kész van, és nem emlegeti. Próbáljunk meg mi is így megbocsátani párunknak, amiért más, mint ami ennek mi elképzeltük. Hát, tudom, hogy nagyon sok minden kimaradt, igyekeztem ma egy órába beleszorítani a mondandómat. Eredetileg ezek jóval hosszabb előadások, remélem, hogy azért sikerült néhány gondolattal közelebb vinni mindenkit ahhoz, hogy jobban megértse a párját, és a házasságát igazából helyre tudja tenni. Köszönöm a figyelmet, és egy rövid imádsággal szeretném lezárni ezt az alkalmat. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy minden nap van a mi számunkra üzeneted. Kérünk téged, hogy te legyél az, aki a ma elhangzott gondolatokat is a helyükre teszed a mi fejünkben. Kérünk téged, engedd meg, hogy a házasságunkban is fel tudjuk használni mindazt, amit ma megértettünk, hogy a házasságunk valóban téged tükrözhessen a világ előtt. Te legyél az, aki megáldod továbbra is házasságainkat. Jöjj velünk utunkon, áld meg minden napjainkat. Ámen. Köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, az hiszen mindannyiunk építésére szolgált. És itt szeretném azt ahhoz csatlakozni, amit a Karcsi elmondott, hogy hát ez egy hosszabb előadás lett volna, és hogy a bibliai házasság gondozó szolgálat pontosan ezért, hogy hosszabban tudjunk beszélgetni ezekről a kérdésekről, és amiket csak említett, hogy szexualitás, megbocsátás, valóban legyen idő ezt megbeszélni, kibeszélni. Ezért a bibliai házasság gondozó szolgálat minden évben szerves csendes heteket, ahol egy egész hetet szánunk arra, hogy a házaspárok egymással foglalkozzanak, egymással tudjanak beszélgetni. Van egy újságja a bibliai házasság gondozó szolgálatnak, ez a Biblia és Család, ez ott hátul kapható lesznek régebbi számok, és kapható lesz az új szám is, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És most szeretném már hirdetni, mert van, hogy ezek a helyek elfogynak, de már megvan az ezévi program, tehát hogy a nyáron lesz három ilyen hét, amit a bibliai házasság gondozó szolgálat szervez, illetve az egyiket a Biblia Szövetség szervezi közösen a bibliai házasság gondozó szolgálattal. Ez Szépalmán van, ez egy szokásos hely. Ez június 23-tól lesz 28-áig. Aztán többször jelezték házaspárok, hogy nem tudnak úgy elmenni házasság gondozó hétre, hogy a gyerekeket otthon hagyják. Tehát, hogy ez egy probléma. Ezért lett egy olyan hét szervezve, ahova családostul lehet menni, tehát lehet vinni kisgyerekeket. Bár a Feri bácsi mindig azt javasolja, hogy ha lehetséges, ha egy mód van rá, egy olyan hétre menjen el a házaspárról, ketten vannak, ketten tudják megoldani a problémákat, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokszor a gyerekek mögé el lehet bújni, és el lehet tűnni egy probléma megoldásból, amikor a feleségünkkel beszélgetni kellene, akkor majd tologatjuk a kis autót, amit amúgy nem szoktunk a gyerekkel, de ez egy kiváló alkalom, hogy most mással vagyok elfoglalva. De mert nem mindenki tudja megoldani, és ezt tudomásul vettük, ezért van egy olyan családos hetünk, ami Péli Földszent kereszten lesz júni 30-tól július 6-áig, és van egy klasszikus hetünk, ahova csak házaspárokat várnak, ez pedig Dömösön július 1-től 7-ig. Most ezeket én felsoroltam, tudom, hogy nem mindenki tudta ezt fölírni. A hátsó asztalokon kapható a Biblia és Családnak ez a száma, és ebben már hirdetve van, tehát ha valakit érdekel, akkor jelentkezzen, mert van, hogy nagyon gyorsan betelnek ezek a helyek.